Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Hamári Rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink. Jézus szívének az a fő ünnepe van a mai napon. Jézus szíve ünnepe az utolsó azok sorában, amelyek a húsvét időpontjához kapcsolódóan mozgó ünnepek, hiszen az ünnep időpontjának a meghatározása, hogy pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek, illetve az úrnapja nyolcadát követő péntek, ha az úrnapot azt csütörtöki napon ünnepeljük, ugye pünkösd utáni vasárnapot követő csütörtök az úrnapja, egy héttel később, illetve nyolc nappal később a péntek Jézus szívének a főünnepe számunkra, amelyet 9. Pius pápa vezetett be az egész egyház számára. A gyökerében több egyházi mozgalom, illetve Alakok Szent Margit látomása áll, és ennek nyomán került maga az ünnep bevezetésre. A jezsuiták nagyon szeretik ezt az ünnepet, ezt a gondolatot, nagyon sok jezsuita templom van Jézus szíve tiszteletére szentelve. Nyilván nem az izomcsomót vagy egy részét az embernek akarjuk ünnepelni, hiszen a szív az emberi életnek a központja, a szív az emberi élet középpontjában van, és nagyon sok minden módon ez megnyilvánul a kifejezéseinkben, a beszélgetéseinkben, a beszédünkben. Jézus szívére gondolva, Jézus Krisztus áll előttünk, és a megváltás műve áll előttünk, a szív, a szeretetnek a központja, a szeretetnek a középpontja, és ezért is fontos számunkra, hogy Jézus szeretetére csodálkozhatunk rá a Jézus szíve ünneplése kapcsán. Ugye az idei évben az evangélium azt a jelenetet tárja elénk, amikor megtalálja az elveszett bárányt a pásztor, és hazaviszi, és örömében összehívja a szomszédait, hogy örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. És ebben az örömben, emögött az öröm mögött ott van a keresésnek minden fájdalma, erőfeszítése, az elveszettségnek a fájdalma, erőfeszítése. Az igazi örömeink mögött ott van az erőfeszítés, hogy szeretném elérni azt a helyzetet, ami örömet ad, szeretnék odafordulni a másik ember felé, aki örömet ad, aki meg akar erősíteni mindabban, ami fontos, mindabban, ami jó a számomra. Az öröm az kölcsönös általában. A másik ember öröme tudja az én örömömet erősíteni, az én örömöm tudja a másik ember örömét erősíteni. Olyan jó azt hallani például a keresztelő Szent János születésénél az evangéliumban, hogy együtt örült vele már, mint Erzsébettel mindenki, aki csak hallott a gyermek születéséről. Együtt örülni a másik emberrel, együtt örülni a mellettünk lévő emberrel. Az idei Jézus szíve ünnepében ezt is egy kicsit megfontolhatjuk, ezt is egy kicsit átgondolhatjuk, ezt is egy kicsit fölfedezhetjük. Ugyanakkor az is fontos számunkra ezekben a napokban, hogy elkezdődött a kongresszusra való fölkészülésünk harmadik éve, amely kifelé fordít bennünket, mindenkivel, mindenkinek, hogy az első évben a befelé fordulást próbáltuk tenni, én és Jézus Krisztus. A második évben a közösség megerősítése volt mi együtt közösen Jézus Krisztussal. Az idei, a harmadik év pedig azt szolgálja, hogy forduljunk kifelé, forduljunk a másik ember felé, forduljunk missziós gondolatunkkal azok felé, akik körülöttünk élnek. Persze ez sokféle kérdést fölvet, és az előkészület egyik dokumentuma, az a füzet, amit kiadtak, az egy nagyon komoly tanulmányt tartalmaz arra, hogy ez a missziós gondolat hogyan tud megvalósulni, ez a missziós gondolat hogyan tud megtörténni, hogyan lehet ezt a missziót megvalósítani. Nyilván sokféle szempont előkerülhet, de az is biztos, hogy nagyon nehéz receptet adni, hogy minden ember felé működő receptet nem tudunk adni, hogy hogyan tudjuk megszólítani a másik embert. Sokféle módon próbáljuk keresni a megújulásnak a dolgait, de nagyon sokszor ütközünk abba, hogy az a kép, az a példa, amit láttunk valakinél, az nem úgy működik pontosan a mi helyzetünkben. Érdekes gondolatot vet föl Péter apostol első levele, hogy Urunkiat Jézus Krisztus szentül tisztétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek, de szelíden, tiszteletet tanúsítva, jó lelkiismerettel tegyétek. Tehát a misszió nem ott kezdődik, hogy elkezdek beszélni Jézus Krisztusnak valakiről, hanem ott kezdődik, hogy jó emberi kapcsolatot igyekszem építeni a másik, a mellettem lévő emberrel, hogy aztán ő kérdezze meg, ő fedezze föl bennem az én reménységemet, annak az okát, hogy miért tudok én reménnyel járni, miért tudok én reményteli lenni. És a missziónak, a másik ember megszólításának is azért van egy útja, amire azért érdemes odafigyelni, és amikor kialakul egy ilyen barátság, és elkezd érdeklődni a másik ember, hogy mi az én reményem, ez nem feltétlenül rákérdezés, de észreveszem rajta, hogy valamit értékel mindabban, amit én teszek ott körülötte, akkor jön az első evangelizáció, amikor elmondom, hogy mi az én reményemnek az öröme. És talán nagyon sokszor ott hibázzuk el, hogy az első lépésként rögtön el akarjuk őt hívni, vinni a szentmisére, amit aztán nagyon nem ért, mert hiszen nagyon sok mindenben nincsen benne. Nem érti a jelképeket, nem érti a különböző dolgokat, és ezért sokszor talán éppen ebből kifolyólag elmenekül vagy visszalép. Tehát az első evangelizáció az Isten szeretetéről szól, amit követ a hit és a megtérés, és utána a bekapcsolódás a keresztény közösségbe. Megtanulja a személyes ima életet, a szentírás olvasását, és ide kapcsolódhat, itt következhet a liturgiával való ismerkedésnek a kezdete. Majd a közösség, imádság, a szolgálatok végül következik a keresztség, a beavatás szentségei, egyesülés Jézus Krisztussal. Tehát minden ilyen dolog az egy folyamat. Nem volt az véletlen, hogy az ókorban ugye kezeseket kellett találnia annak, aki szeretett volna csatlakozni a keresztény közösséghez. Valaki, aki elvitte őt a közösségbe, és aki utána is gondoskodott róla. És milyen jó, hogyha ilyen kísérők, ilyen segítők tudunk lenni a misszió feladatában. És fontos, hogy azért ez a sorrend az nehezen fölcserélhető. Nyilván sok minden befolyásolja, hogy melyik szakasz mennyi ideig tart, és lehet, hogy valaki nagyon gyorsan egy-két lépcsőfokon túl tud jutni, vagy éppen már van valamennyi alapismerete, és akkor ezek az első lépések, ezek tulajdonképpen már megtörténtek. Tehát fontos, hogy ne adhok tegyük ezt a dolgot, ne csak úgy, ahogy éppen jól érzem, hanem próbáljunk készülni rá, hogy hogyan tudunk a misszió felé fordulni. Készüljünk rá, hogy hogyan tudunk tanúságot tenni Jézus Krisztusról, tanúságot tenni az ő szeretetéről, tanúságot tenni mindarról, amiben Jézus követei lehetünk, amiben elvihetjük Jézus Krisztust a körülöttünk élő emberek felé. Talán már megszoktuk, hogy egy-egy évnek a meghirdetése az a pünköst hétfői karizmák ünnepe keretében történik, és így történt ez az elmúlt két évben, és így történt ez az idei évben is, amikor Erdő Péter bíboros úr meghirdette a harmadik felkészülési évet, tartott egy bevezető előadást ezzel kapcsolatban, majd pedig Kuzmány István néhány kérdést is föltett a bíboros úr felé, amire ő válaszoltotta a közösségben. Most egyrészt azért, mert nekem most közben jött egy feladat, és nem tudok végig itt maradni, másrészt pedig azért, hogy ezen el tudjunk egy kicsit gondolkozni, Hallgassuk meg egyrészt Erdő Péter bíboros úrnak ezt a bevezető gondolatsorát, majd néhány kérdést és az arra adott választ is meghallgathatjuk a következő felvételben, amelyben tehát Karizmák ünnepén, pünköst hétfőn bíboros úr meghirdette az eucharisztikus kongresszusra való készületnek a harmadik évét. Hallgassák szeretettel, kedves hallgatóink, ezt a felvételt, amelyet annak idején élőben is leadtunk itt a Mária Rádióban. Köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik a Mária Rádiót, és szeretnénk itt felhívni a figyelmet, hogy jöttek olyan jelzések, hogy telefonon keresztül vannak, akik próbálnak adományokat gyűjteni. A Mária Rádió nem végez telefonos adománygyűjtést. Ha bárki keresné, adománygyűjtés céljából az nem a Mária Rádió kezdeményezte. Ne adjanak meg idegeneknek személyes adatot. A Mariatonkor szoktuk a hozzánk telefonálótól személyes adatot kérni, jelenleg nincs ilyen célzott adománygyűjtő napunk. Adományozni a Mária Rádiónak csekken, banki átutalással vagy személyes befizetéssel lehet a rádió szerkesztőségében. Tehát kérjük, hogy figyeljenek oda, hogy biztos módon adják az adományt, hogy az eljusson biztosan hozzánk. Következzen tehát most Erdő Péter bíboros úr az eucharisztikus kongresszus harmadik felkészülési évét megnyitó gondolatai, és az utána a vele való beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
De előkészületünk harmadik évének a címe, vagy a központi témája a misszió. Az eucharisztikus kongresszusra való készületünk során jó magam szerencsésnek tartottam volna, ha a közösségi ünneplésből indulunk ki, és utána térünk ki az egyéni elmélyülésre. Hiszen a dolgok logikája és teológiai sorrendje ezt indokolta volna. Kezdetben volt ugyanis az utolsó vacsora. Ez volt az első eukarisztia. Krisztus maga vette kezébe a kenyeret és hálát adott. Aztán a tanítványainak adta. Tehát az első az ünneplés, az áldozat, aztán a benne való részesedés, a kommunió, a szent áldozás. Csak később, talán nemzedékek múlva merült fel, hogy az átváltoztatott kenyeret, Krisztus testét elvigyék a betegeknek is. Szent Justinosz vértanú a második század közepén már erről tanúskodik. Ha pedig a kenyér Krisztus teste marad az ünneplés végeztével is, akkor gondosan kell őrizni és tisztelni. De ennek a tiszteletnek az egyéni és liturgikus formái csak jóval később alakultak ki. Tehát első az ünneplés, második az egyéni tisztelet, ha akarjuk. A mai korunk persze individualista. Sokan hajlamosak arra, hogy elsősorban a saját érzéseikre figyeljenek, meg a belső élményt keressék, pedig hát ezek szép dolgok, de vagy megadatnak, vagy nem. Minden esetre az egyéni és közösségi eukarisztikus megújulás és elmélyülés szükségképpen összefügg a misszióval. Hiszen maga Krisztus küldi tanítványait, hogy hirdessék az örömhírt minden népnek. Ez az örömhír pedig abban áll, hogy Krisztus feltámadt, és emberségünket belekapcsolta a Szent Háromság életközösségébe. Ha hozzátartozunk, nekünk is részünk lesz az örök életben és az örök boldogságban. A keresztségben Krisztust öltjük magunkra, az eukarisztiában pedig eledelünké, életünké válik. Ezért logikus, hogy előkészületünk harmadik évének központi témája a misszió legyen. Nézzük hát akkor egy kicsit közelebbről az idei év készületi programját. Most jelent meg ott látható Kuzmányi István diakonus úr kezében a programfüzet, vagy inkább kötet, amely a készület harmadik évének a programját foglalja össze. Az első és legnagyobb rész ebben a kötetben a misszió teológiájáról és módszertanáról szól. A misszió célja, hogy az embereket a megtérésre hívjuk, hogy Jézus Krisztusban higgyenek és hozzá kapcsolják az életüket. Ettől lesznek boldogok. Elterjedt széles körökben, hogy nem kell az embereket háborgatni. Legyen mindenki boldog a saját felfogásában, a saját hitében. Csak hogy nem minden hit és nem minden felfogás egyenértékű. Világnézet, vallás tekintetében is van igazság, vannak részigazságok, és lehetnek súlyos tévedések is. A II. Vatikáni zsinat a vallásszabadságról szóló nyilatkozatában éppen azzal indokolja, hogy az embereket külső hatalommal semmilyen világnézet vagy vallás elfogadására nem szabad kényszeríteni, hogy létezik a hit dolgában igazság, és ezt az igazságot az embernek személyi méltóságánál fogva szabadon kell keresnie és elfogadnia. Ha nem volna hit dolgában igazság, akkor ebben a témakörben nem is lenne olyan érték, amelynek a szabad elfogadását védelmezni érdemes. A misszió tehát mindig a tanúságtétellel indul. Megkívánja a körülöttünk levő világ megismerését, a kapcsolatok kialakítását, a személyes tanúságtételt életünkkel, segítő szeretetünkkel. De mindezek után előbb-utóbb fel kell tárnunk, hogy honnan merítjük az erőt, hogy miben hiszünk, és hogy kinek a tanítványai vagyunk. Tehát nem a hallgatás zsoltárait énekeljük, nem puszta jelenlét a missziónk, és nem puszta életérzés a hitünk. A hitünknek van tartalma, van igazsága. Ezért vállaltak ezer veszélyt, sőt vértanúságot is az apostolok, és nyomukban az összes keresztény nemzedékek mind a mai napig. Hitünk megvallása után azokat, akik érdeklődnek és nyitottak, meg kell hívni a hitre és a keresztségre. Akkor fölmerül viszont a kérdés, hogy ki végzi a missziót, ki a misszió alanya? Ne gondoljuk, hogy misszióra csak távoli földrészeken van szükség, vagy hogy ezt a feladatot csak különleges szakemberek végezhetik. A missziós küldetést az egész egyház kapta. Már az első évszázadokban voltak tömeges megtérések, mégpedig nem csak az első pünkösd napján. 230 körül a Didaszkália néven ismert ókeresztény irat már arról rendelkezik, hogy hogyan kell az Isten tiszteleten a tömegben rendet tartani. Ez pedig már nem 10-20 fős asztaltársaságok problémája. Eusébius egyház történetében azt olvassuk, hogy Diokleciánus keresztényüldözése idején sok templomot koboztak el a keresztényektől, és többet közülük le is romboltak. Tehát a keresztényeknek már az üldözések korában is sok templomuk volt. Ez pedig már olyan helyzet, amelyet a Szovjetunió, Albánia vagy más országok történetéből közelebbről is ismerhetünk. Minden esetre a misszió alanya végzője kezdetben, az apostoli kor után a helyi egyházi közösség, mai szóval az egyházmegye volt. Ez a közösség hívta meg az új tagokat. Ez a közösség gondoskodott az oktatásukról a püspök vezetésével. Ugyancsak a püspök vezetésével részesültek a beavatás szentségeiben, a keresztségben, a bérmálásban és az oltári szentségben. A IV. Század második felében már a keresztség utáni oktatás is rendszeressé vált, ahogyan ezt például Szent Ambrus műveiben is látjuk. Ma sincs ez másképpen. Nemrégen Dél-Koreában jártam. A szöuli egyházmegye híveinek a száma 1,5 millió körül van, tehát nem sokkal népesebb a mi főegyházmegyénknél. Persze ott a katolikusok egy 10 milliós világvárosban kisebbségi helyzetben élnek. Mégis, vagy éppen ezért, évi 17 000 felnőttet keresztelnek meg, és ehhez járulnak a gyermekkeresztelések. Jóval több felnőttet keresztelnek meg, mint gyermeket. Ennek pedig nem az az oka, hogy a gyermekek keresztelését esetleg halogatják, hanem az, hogy az egyházmegye olyan, ami ennek lennie kell. Igazi missziós közösség. Persze ott is a meghívás, a felkészítés, a keresztelés a plébániákon történik. Mert a plébánia is eredeténél fogva missziós jellegű szervezet az egyházban. Amikor a 4. század folyamán a püspöki templomoktól távol kezdtek templomokat építeni, közösségeket szervezni, a fő cél éppen ez volt, meghívni az embereket a hitre és a keresztségre, felkészíteni, fogadni, eukarisztikus közösséggé szervezni őket. Ez maradt a plébániák alapvető funkciója a korai középkorban is. Amikor Szent István király elrendelte, hogy minden 10 falu építsen templomot, ez is az ország keresztény hitrevezetésének döntő állomása volt. Ezért olyan fontos, hogy az idei lelkipásztori program döntő része erről szól, a plébániáról, mint missziós közösségről. Ezért ajánlottuk a papság és a hívők figyelmébe az Újraépítve című könyvet, amely ugyan amerikai környezetben született, de a dolog lényegét illetően teljesen aktuális. Lehet, hogy nem tudunk minden templomunk mellett parkolóhelyet létesíteni, de azt a kérdést mindenütt fel tudjuk tenni, hogy kik élnek a környezetünkben, kiket lehetne meghívni, hogy legalább egyszer jöjjenek el velünk a templomba. És igenis, megkérdezhetjük magunktól, hogy rájuk milyen hatással lenne, amit a templomban látnak és hallanak. Ez pedig egész megújulásunk ösztönzője lehet, mert olyan közösségnek kell lennie, olyan ünneplésnek kell lennie a plébánián, a templomainkban, hogy ez a bátortalanul érdeklődő ember számára is meghívó, megszólító legyen. Tehát szeretettel fogadni, az ő nyelvén szólni hozzá, ezek fontos feladataink a plébániai közösségekben. Nos, az idei lelkipásztori program szerves részét alkotják azok a fejezetek is, amelyek az egyes mozgalmak, lelkiségi mozgalmak és közösségek sajátos missziós módszereit mutatják be. Kérjük a Szentlélek Úristen világosságát, hogy megújulásunk élet és öröm forrása legyen a körülöttünk élő világ számára is.
Kedves bíboros atya, Mária kegyhelyen az első kérdésem az lenne, hogy Szűzanyától mit tanulhatunk el a misszió területén, hiszen a szent hagyományból tudjuk, hogy Lukács, amikor elkezdi az evangéliumát megírni, akkor valószínűleg találkozott a Szűzanyával, ő mesélte el azokat a történeteket, azokat a megélt eseményeket, amiknek Lukács nem lehetett személyesen a szemtanúja. Mit tudunk ellesni a Szűzanyától?
Nem csak Szűz Mária kegyhelyen vagyunk, hanem Szűz Mária ünnepen is, hiszen Ferenc pápa úgy rendelte, hogy a tavalyi évtől kezdve pünkösd hétfője Szűz Máriának, mint az egyház édesanyjának az ünnepe legyen. Tehát ma Máriát, mint az egyház édesanyját ünnepeljük. Ha az egyház missziós közösség, akkor Szűz Mária a missziók pártfogója és édesanyja is. Tehát nekünk mindenképpen rá kell figyelnünk az ő tanúságára, és tőle kell kérnünk a segítséget ehhez a megújulásunkhoz. ha az egyház születésében neki döntő része van, hiszen az egyház fejét, Jézus Krisztust ő hozta a világra, akkor vajon az egyházunk újjászületésében, a missziós megújulásban nem kell-e kérnünk az ő édesanyai segítségét?
Bíboros atya arról beszélt, hogy a misszió elsődleges területe, illetve alanya az a plébánia közössége. Először azt kérdezném, hogy a plébánián belül mit jelent misszionálni, mit jelent megújulni?
Hát a misszió az küldetést jelent. Nekünk az a küldetésünk, hogy Krisztus örömhírét elvigyük az egész világnak. Tehát a távolabb álló, a már nem, vagy még nem templomba járó, de megkeresztelt emberek felé, esetleg a családtagjaink felé is, és azután a még távolabbi világ felé, azok felé, akik részletesen, komolyan igazságot talán nem is hallottak Jézus Krisztusról és az egyházról. Na most a plébánia, mint közösség, hát az első az, hogy ezt a közösségi életet nem csak teológiailag kell felfedeznünk, hanem a gyakorlatban is meg kell élnünk. Tehát fontos, hogy legyen a plébánián képviselőtestület, vagy legalább gondnokság, hogy legyenek csoportok, például Caritas csoport és sok más munkacsoport, hogy legyenek olyan ifjúsági közösségek, hittancsoportok, amelyek azután a családtagokat vagy a szélesebb köröket is meg tudják hívni. Tudjuk azt, hogy számos plébániánkon most már évtizedek óta van például baba-mama klub, vagyis olyan helyzeteket, olyan felületeket alakítottunk ki, ahova kiki meghívhatja akár a barátnőjét, az ismerősét, olyanokat, akik hasonló élethelyzetben vannak, hogy aztán lassan ismerkedjenek meg azzal a közösségi élettel, ami egyházunkban folyik. És ha látják ezt az életet, akkor néhányan közülük csak megkérdezik, hogy miért. És onnantól kezdve nekünk a hitünkről kifejezetten formában is tanúságot kell tennünk.
Miért fontos az, hogy legyenek közös ünnepeink? Miben erősít ez meg minket, akár mai alkalom is, hogy ennyien eljöttünk az egyházmegye ünnepére?
Az ünneplés mindig közösségi jellegű. A szentmisét vagy az eukarisztia ünneplését is közösségi cselekményként alapította Krisztus. Tanítványaival együtt volt jelen. És aztán az egyház is mindig fontosnak tartotta, hogy erre az ünneplésre összehívja a hívőket. A püspöknek volt a szerepe, hogy összehívja a hívőket, sokszor úgy hívták ezt, hogy a szent összejövetelre. És bizony a keresztény üldözések idején néha a világi hatóságok a püspököknek éppen ezt tiltották meg, például Alexandria püspökének azt a parancsot adták, hogy ne hívd össze a gyülekezetet. De ő tudta, hogy ha nem hívja össze, akkor ez az egyház megszűnését jelenti. Mert az egyház a közös ünneplésben él, ahol Krisztus körül egymással is találkozunk. Tehát számunkra ez nem puszta időtöltés, hanem van egy olyan teológiai mélysége, amely Krisztus akaratára vezethető vissza. Hiszen ő a megváltásban megújult népet akart alapítani, azért választott ki 12 apostolt, mert a 12 ősatyának a jelképe él tovább az új népnek a körében, hogy ezzel az ősi választott nép megtalálja a hivatásának a teljességét. Tehát ez a közösségi jelleg, ez az egyháznak az életeleme. Ezért hát nem egy ilyen fakultatív feladat, hogyha van kedvünk, akkor tegyük meg.
Keresztény életünk a plébánián, a szentmise ünneplésben csúcsosodik ki, és abból táplálkozunk. Minden forrásunk belőled fakad, ahogy mondja az eukarisztikus kongresszusnak a fő mottója, amit a Szentírásból, Zsoltár a könyvéből vettek. Hol van a helye, és miért fontos figyelnünk a szentségi pasztorációra a plébánián, illetve hol van a szerepe és a helye az egyéb tevékenységeknek, a hittanóráknak, baba-mama kluboknak?
A szentségi pasztoráció az nem egy része, egy másik része a plébánia életének, hanem szerves egységet alkot. Ha azt mondjuk, hogy az eukarisztia a csúcs és a forrás, ezzel kimondtuk azt, hogy az eukarisztia felé, a közös ünneplés felé tart minden egyéb ténykedésünk, azért hirdetjük az örömhírt, azért tanuljuk a hitünket, azért készülünk fel az első áldozásra, hogy részt vehessünk benne. Ugyanakkor nem csak a csúcs az eukarisztia, hanem a forrás is. Ott kapjuk meg az erőt, a kegyelmi erőt ahhoz, hogy hogy utána az életben tanúságot tudjunk tenni Krisztusról és az örömhírről. Mi az örömhír? Az örömhír az, hogy föltámad Krisztus, és vele együtt mi is hivatást kaptunk az örök életre és az örök boldogságra, hogy mi is föltámadunk, hogy az életünknek sokkal több értelme van, mint ami a hétköznapokban látszik. Na most ezt az örömhírt kell megosztanunk minden emberrel, mert Isten mindenkit meghív az örök boldogságra. Tehát ezért az eukarisztia az szervesen illeszkedik az összes többi programokhoz. Tehát nem úgy áll a dolog, hogy van a szentségi pasztoráció és van a közösségi élet, hanem a közösségi életnek is ez a középpontja.
Keresztény életünknek a másik forrása a Szentírás. Hogyan érdemes ezt akár közösségben, akár egyénileg olvasni? Hogy segíthet bennünket ez a missziós úton?
Hát először is Jézus Krisztusba vetett hitünk olyan értelemben is a Szentíráson alapszik, hogy már az első keresztény nemzedék, az apostolok és az első hívők fölfedezték az ószövetségi Szentírásban, hogy ennek kellett bekövetkeznie. Ez alapján ismerték föl, hogy Jézus a megígért messiás. Tehát a kezdeti hit és a kezdeti öröm alapja az ott volt a Szentírásban. A Szentírás és a találkozás Jézus Krisztussal. Ezért az egyház is az Ószövetségből kiindulva, mint mondjuk húsvét éjszakájának szertartásában, meghirdeti nekünk Krisztus örömhírét, aminek pedig a lecsapódása, a lejegyzése az Új Szövetség könyveiben található. Tehát szerves egység a Szentírás, a Krisztussal való találkozás és a hitnek a továbbadása.
Bíboros atya, jövő szeptemberig már nincs túl sok idő. Elsősorban a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, amit Budapesten fogunk együtt ünnepelni, az nekünk egy belső ünnepünk, vagy mindenképpen szól a körülöttünk élőkhez, azokhoz, akik más vallásúak, vagy esetleg nem gyakorolják a vallásukat?
Az eukarisztikus kongresszusok hagyománya alapján a ilyen kongresszusoknak, összejöveteleknek a célja az is, hogy megmutassuk a hitünket az oltári szentségbe, Krisztusba vetett hitünket az egész világnak. Tehát ilyenkor nem csak a gyakorló hívők felé szól az üzenetünk, hanem mindenki felé. Ezért van az, hogy például itt ezen a szép ábrán is, ami a eukarisztikus kongresszust kísérő jelképek egyike, látunk egyrészt egy hatalmas tenyeret, ez az Isten tenyere, aki ajándékba adja nekünk szent fiát az oltári szentségben is. De ott látjuk az ujjai között az ég felé nyúló kis kezeket, ezek pedig az embereknek a kezét jelképezik, akik vágynak valamire, valami többre, valami jobbra, a boldogságra vágynak. És nem csak a hívő ember vágyik a boldogságra, hanem mindenki. És mi tudjuk, hogy ezt a boldogságot Krisztusban lehet igazán megtalálni. Tehát szól az üzenetünk hozzájuk is. Nem erőszakosan, hanem meghívó szeretettel. Olyan módon, mint azok, akik az örömüket akarják megosztani másokkal.
Ferenc pápa azt mondja az örüljetek és újongjatok kezdetű apostoli búzításban, hogy az életszentség útja és ezáltal a misszió útja az apró gesztusoknak az útja. Milyen apró gesztusokat tehetünk mi a plébániáról kimozdulva otthon a családunkban, munkahelyünkön, hogy egyre inkább vonzani tudjuk azokat az embereket, el tudjuk vinni a kongresszus üzenetét.
Találkoztam olyan jó gyóntató atyákkal, akik olyan elégtételt adtak a gyónónak, hogy határozza el, hogy aznap vagy másnap valakinek valamilyen örömet szerez. Na, ilyen jó feltételt mi is tudunk kiszabni magunk számára, végig gondolni, hogy mi lesz ma, vagy mi lesz holnap az életemnek a helyzete, kivel találkozom, ki az, akinek esetleg valamivel örömet tudnék szerezni. Tehát ezt mindannyian gyakorolhatjuk napról napra. De persze vannak közösségi akciók is. Ilyen lesz például jövő év szeptember 12-én, tehát a kongresszus nyitónapja előtt, egy nagy szeretett vendégség, amikor Budapesten is a Szent János Pál pápa téren, meg vidéken is több püspöki városban meghívjuk a hajléktalanokat, a szegényeket egy ültetett ebédre, vagyis nem csak élelmiszert osztunk, hanem közösen étkezünk velük, kimutatjuk az összetartozásunkat és a szeretetünket. Ez egy az ilyenfajta akciók közül, bízom benne, hogy a plébániák találékonyak lesznek, és sok más módját is megtalálják a segítő szeretetnek.
Indulj és menj, hirdest szavad, népemhez küldelek én. Tövis és gazd, vér és panasz, meddig hallgassam még én.
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.